Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László.
És Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa a tengeri apostolkodásról. Rendkívüli pápai engedély a tengeri káplánoknak.
Aranylakodalom a Vatikánban Ferenc pápával.
Szentszéki ENSZ megfigyelő. A vallás ellenes erőszakot néven kell nevezni.
Két próféta. Martos Balázs atya emlékedése az évközi 13. vasárnapra.
Ferenc pápa a tengeri apostolkodásról. Rendkívüli pápai engedély a tengeri káplánoknak. A világkereskedelem döntő része tengeri úton történik, és a világ élelmezésének egyik pillére a halászat. E két szektor művelőinek lelki gondozása a számokon túl is óriási feladat, hiszen olyan sajátos kihívásokkal kell szembenézniük, mint a mind gyakoribb időjárási viszontagságok, az otthontól való távollét, a kalózkodás és az emberkereskedelem veszélyei. Ebben a keményen próbára tett világban kell a tengeri káplánoknak és a lelkipásztori asszisztenseknek helytállniuk, hogy a nyílt vizeken és a kikötőkben Isten atyaságát és a testvéri szeretetet hirdessék, hangsúlyozta Ferenc pápa beszédében, amelyet csütörtökön délelőtt mondott a Kelementeremben a Stella Maris tengeri apostolkodás mintegy 100 fős küldöttsége előtt.
L'apostolato di Stella Maris è attivo in oltre 300 porti di tutto il mondo.
Ferenc pápa arra emlékeztette a tengeri káplánokat, hogy a világ 300 kikötőjében végzett kemény szolgálatukra napról napra nagy szükség van, hogy lelki és anyagi segítséget nyújtsanak a tengerészeknek, a halászoknak és családjaiknak. A világ kereskedelmének 90%-a tengeri úton történik, éppen ezért a mai társadalom alapvetően függ a tengerészeti ipartól. Tengerészek nélkül megállna a világ gazdasága, halászat nélkül a világ számos része éhezne. A pápa éppen ezért nagyra becsüléséről biztosítja a tengerészeket és a halászokat, akik hosszabb időszakukra családjaiktól 1000 kilométer távolságban dolgoznak.
Éppen a távolra szakadás miatt a tengerészek és halászok élete elszigetelődik a családtól és az otthontól. Sokszor visszaélések és igazságtalanság fenyegetik őket, mint az emberkereskedelem csapdái és a kényszermunka zsarolása. Olykor nem kapják meg a munkabérüket, vagy egyszerűen távoli kikötőkben hagyják őket. A tengeri viharok és hurikánok természeti csapásain túl még a kalózok és terroristák támadásainak is ki vannak téve, időnként pedig nem fogadják őket szívesen a kikötőkben.
Come capellani e volontari di Stella Maris, vi è stata affidata la missione.
Ferenc pápa missziós küldetésükre emlékeztette a Stella Maris káplányait és önkénteseit, aminek jegyében vigyék el az örömhírt a tengerészet sokrétű világába. A hajók fedélzetén tett látogatásaik révén a tengerembereit a maguk konkrét körülményei között találják meg. Szenvedélyes odaadottsággal és mégis tapintattal tegyék számukra lehetővé, hogy megnyissák a szívüket, ami a legelső dolog azok számára, akiknek egyébként nem áll rendelkezésre ez a lehetőség. Tehát az első feladat a meghallgatás, amikor elmondják lelki és anyagi terheiket. A pápa megduplázott erőfeszítésre biztatta a Stella Maris munkatársait, főként az olyan problémákkal szemben, amelyeknek forrása az emberi pénzsóvárgás. Mindezzel szemben a meghallgatás követően sok embernek visszaadhatják emberi méltóságukat.
Munkájuk különösen fontos a kikötőkben, ahol puszta jelenlétük már felhívás Isten atyaságára és arra a tényre, hogy Isten előtt mindnyájan az ő gyermekei, és így egymás testvérei vagyunk. Ebben a megközelítésben az emberi személynek feltétlen elsőbsége van minden egyéb érdek fölött. A pápa utalt az egyház társadalmi tanításának kompendiumára. Azok az emberek, akiket Isten szeretete újjáteremtett, képesek arra, hogy megváltoztassák az emberi kapcsolatok szabályait és minőségét, sőt, még a társadalmi struktúrákat is. Olyan személyek ők, akik békét hozhatnak ott, ahol konfliktusok vannak, testvéri kapcsolatokat teremthetnek és tarthatnak fenn ott, ahol gyűlölet uralkodik. Képesek keresni az igazságosságot ott, ahol az ember ember általi kizsákmányolása hatalmasodott el. Csak a szeretet teszi lehetővé az emberek közötti kapcsolatok radikális megváltoztatását. Minden jó akaratú ember, aki magáévá teszi ezt a lehetőséget, képessé válik az igazságban és a jóságban ismerni fel az igazságosság és az emberi fejlődés mérhetetlen távlatát.
Vi esorto a continuare con dedizione e perseveranza nel vostro apostolato.
A Stella Maris munkatársait Ferenc pápa jó példákban gazdag történetükre emlékeztette. Jövőre ünneplik ugyanis a skóciai Glasgow-ban a tengeri lelkipásztorkodás alapításának centenáriumát a 25. világkongresszussal, ahol egyébként az egyháznak ez a missziója megszületett. Az évforduló jó alkalom az emlékezésre, hogy megkülönböztessünk a jelenben és a jövőbe tekintsünk. 11. Pius pápa azt akarta, hogy a Stella Maris apostolság terjedjen ki minden óceánra és tengerre, az összes földrész minden partján.
Ebben az apostoli távlatban Ferenc pápa rögtönzött szavakkal a következő bejelentést tette.
Vorrei dire una parola riguardante alla pace dei cuori.
Még egy szót szeretnék szólni a szív békéjéről. Sok tengerész lelkiismereti problémákkal fordul a káplánokhoz és papokhoz, amiket soha nem tudtak korábban elrendezni ezen körülmények között, távol az otthontól, a hazától. Ilyen esetekben talán egy párbeszéd a káplánnal segít abban, hogy megnyíljon a remény távlata. És azért, hogy segítsük az irgalmasságot, én minden tengeri káplánnak megadom azt az engedélyt, amit megadtam az irgalmasság misszionáriusainak. Így békét szerezhettek sok szívnek, mondta a pápa, végül apostoli áldását adva rájuk azt kérte, hogy imádkozzanak érte.
Aranylakodalom a Vatikánban Ferenc pápával. A pápa személyes jó barátja Guzmán Carl Kirillő úr, ekvadori ügyvéd, újságíró, egyetemi oktató, a Pápai Latin-Amerikai Bizottság korábbi helyettes vezetője június 27-én megerősítette házassági fogadalmát méghozzá Szentpéter Bazilikában. Ferenc pápa mutatta be csütörtökön este 6 órakor az aranylakodalmi szentmisét, homiliát Marco Ellé bíboros, a Pápai Latin-Amerikai Bizottság elnöke mondta. Guzmán Carl Kirillő úr 1971 óta áll a Szentszék szolgálatában. Felesége Lidice Maria Gomez Mango spanyol nyelvet és irodalmat tanította a római La Sapienza Tudományegyetemen. 4 gyermekük van. Szentszéki ENSZ megfigyelő. A vallás ellenes erőszakot néven kell nevezni. Bernardito Auza érsek New Yorkban fölszólalt az ENSZ ülésen, amely a terrorizmus és a vallás ellenes erőszak megállításáról, a tolerancia és az elfogadás erősegítéséről szólt. A vatikáni főpásztor rámutatott. A keresztények elleni támadásokat még ma sem ismerik el, holott néven kell nevezni az erőszakot, bármilyen vallás ellen irányul is.
Auza érsek üdvözölte azt az ENSZ határozatot, amely elítél minden terrortámadást, amelyet vallási gyűlöletből követnek el istentiszteleti helyek ellen. Az államok biztosítsanak egyenlő jogokat állampolgáraiknak, szorgalmazta. Mindannyiunkat elborzasztottak a közelmúltban történt támadások, Pittsburghben, Poway-ban és Párizsban a zsidó közösségek ellen, Christchurchben, Queensben, Quebecben és Londonban a muzulmánok ellen, míg Sri Lankán, Nigériában, Irakban és Szíriában a keresztények ellen irányultak. Ahhoz, hogy szembeszálljunk a terrorizmus gonoszságával és a minden vallás hívei elleni erőszakkal, bátran és őszintén néven kell neveznünk a dolgokat.
Különösen aljas az, hogy éppen imádkozó hívek csoportját támadják meg, és így az Isten tiszteleti helyek, a béke és a nyugalom szigetei helyett gyorsan kivégző kamrákká válnak. Védtelen gyermekek, férfiak és nők vesztik életüket pusztán azért, mert összedíltek, hogy gyakorolják vallásukat. Sok esetben végre észreveszik, elítélik, és megfelelő válaszokkal kezelik ezeket a támadásokat, köszönhetően többek között az ENSZ 73. időszakán elfogadott határozatnak. Ez ugyanis erítél minden terrorcselekményt, amit vallási indítatásból követnek el, és felsorolja az iszlamofóbiát, az antiszemitizmus és a keresztény gyűlöletet. Most először nevezték meg a keresztényeket a zsidók és a muzulmánok mellett a vallás ellenes erőszak áldozatai között, mutatott rá a szentszéki ENSZ megfigyelő. Ennek ellenére sok állami vezető és média nem ismeri el továbbra sem a keresztények elleni támadásokat. Az is előfordul, hogy új eufemizáló kifejezéseket használnak rá, mint például a Sri Lankai áldozatok esetében nem keresztényekről, hanem húsvét imádókról beszéltek. Senkit nem szabad kihagyni, ha vallás ellenes támadás áldozata lesz, figyelmeztetett Auza érsek.
Az egyes államok felelőssége is fontos tényező a terrorizmus ellenes küzdelemben. Az ő feladatuk ugyanis egyformán megvédeni minden állampolgárt és előmozdítani a tolerancia és az elfogadás kultúráját. ENSZ dokumentumok és más szervezetek, mint például a szükséget szenvedő egyház jelentéseiből kiderül, hogy egyes országok megsértik a vallásszabadságot a belső törvénykezésen vagy diszkrimináción keresztül. A gyűlölet olykor tömeges atrocitásokba, gyilkosságokba és nemi erőszakba torkollik. Egyre agresszívabb a vallási kisebbségeket sújtó ellenséges nacionalizmus, ami rendszeres megbélyegzésben és megfélemlítésben ölt testet. Lényegi lépés tehát megvédeni az emberek vallási, lelkiismereti és hitbeli szabadságának jogát. Így tudjuk megállítani a terrorizmust és a különböző vallás hívei elleni támadásokat, előmozdítva a tolerancia és az elfogadás kultúráját.
A szentszéki ENSZ megfigyelő rámutatott. Fontos, hogy a törvény előtt minden állampolgár egyenlő jogokkal álljon. Kívánatos a vallás és az állam pozitív és tiszteletteljes szétválasztása. Nem általánosságban a vallásokat, hanem a rossz elkövetőit kell hibáztatni, akik a hitet értelmezik vagy manipulálják. Ténylegesen föl kell vállalni a kultúrák és vallások közötti párbeszédet, a békét és az együttélés szolgáló testvériség jegyében. Ezt fogalmazta meg a Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem főimámja által Abu Dhabiban aláírt nyilatkozat, amit a hatékony nevelésből kiindulva kell a gyakorlatba átültetni. A társadalom amint vet, úgy arat. Az iskolákban, a szószékeken és az interneten sem szabad megengedni a szélsőséges radikalizálódást. A diákokat a párbeszédre, a másik ember méltósága és a jogállam tiszteletére kell nevelni, mint ahogy a kiengesztelődés és az igazságosság alapelveire.
Két próféta. Martos Balázs atya elmélkedését hallják az évközi 13. vasárnapra.
Az Ószövetség lapjain többnyire olyan meghívás történetekkel találkozunk, amelyekben próféták számolnak be saját meghívásukról. Isten választja ki és hívja meg Izajást, Jeremiást, Ámoszt, Isten szólítja meg Mózest az égő csipkebokorból, Gedeonhoz is ő szól közvetlenül, ahogy a gyermek Sámuelhez a templomban Héli főpap idején. Az egyetlen eset, amelyben Isten csak közvetetten, küldött útján van jelen, Elizeusé. Elizeust Illés hívja a prófétai szolgálatra, igaz szintén Isten parancsára, ezért isteni tekintéllyel. Ha a többi történet azt hangsúlyozta, hogy Isten maga kötelezi el magát a próféta vagy kiválasztott mellett, Elizeus története, amelyet vasárnap hallunk, Illés tekintélyére, Istennel való legközvetlenebb kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Jézus hív majd hasonló erővel és tekintéllyel követésére. Amikor Illés és Elizeus találkozik, hátterük, eddigi életélményük a lehető legtávolabb áll egymástól. Illés a Hóreb hegyéről jön. Isten megjelent neki olyan intenzíven, olyan közvetlenül, hogy köntösével kellett eltakarni az arcát, mert félt Istenre tekinteni. Elpanaszolta fájdalmát, magányát, prófétai kudarcát. Egyedül maradt Bál papjaival szemben, s most az életére törnek. Illés a királlyal és a királynővel, Ahábbal és Izebellel szállt szembe, a nagy politika érdekeit sértette, amikor kiállt Izrael istene mellett. Védelme, útmutatója, békéltetője és új küldetésének eredete is maga Isten, a vihar, tűz és földrengés istene, aki neki mégis szelíd szellőben tárja fel magát. Elizeus ezzel szemben a mindennapok embere. Tehetős gazda, 12 pár ökörrel szánt, amikor Illés rátalál. Családi kötelékei fontosak neki, apjának és anyjának akar búcsú csókot adni. Szolgáinak, a többi munkásnak készít lakomát, afféle búcsúzó ünnepet, mielőtt Illés nyomába szegődik. Illést tüzes forgószél ragadja majd az égbe, de ő maga is ilyen váratlan égi jel, késlekedést alig tűrő küldött. Köntösét rádobja Elizeusra, s csak azután magyarázza meg, mit akar ezzel. Előbb cselekszik, s csak azután beszél. Mindjárt tovább megy, választ se vár, mint olyas valaki, aki tudja, hogy a világ egyetlen intésére megváltozik. Elizeus hajlékony és emberi, dolgozik, engedélyt kér, áldozatot mutat be és ünnepel. Legfeljebb a 12 pár ökör említése utal arra, hogy küldetése egész Izraelhez, a 12 törzsből álló néphez szól majd. Illés a köntösével takarta el arcát Isten színe előtt, s most éppen ez az Elizeusra dobott köntös jelzi, hogy lefoglalja őt, elhívja mindennapi elfoglaltságainak világából. A köntös a próféta vándor életmódjának jele. A szegény ember éjszaka ebbe takarózik. A köntös a kiválasztott, fenséges, édes magányának jelképe, amelybe Istenért burkolózott. Illés köntöse lesz majd hátrahagyott hatalmának, prófétai erejének jele Elizeus számára, amikor mestere égbe ragadtatik, illetve Sámuelt is köntöséről ismeri fel Saul, amikor Endorban megidézi neki a halott látó. Elizeus elrendezi a dolgait és kapcsolatait, de döntése kezdettől fogva szilárd, ökreit áldozatul adja, és munkaeszközét, ekéjét égeti el, hogy a tűzön ételt készítsen. Egy próféta, aki előre szalad, aki megelőzi korát, aki csak a lényegről hajlandó beszélni, aki csak legelől a sor élén képes menetelni. És egy másik, aki tekintette van a többiekre, akinek apja és anyja van, aki szalad a másik után, hogy beérje, hogy idegenségében is elérje. Ismerjük talán mi is a prófétáknak, Isten embereinek e két típusát. Azokat, akiket fennkölt szavaikért, mély értelmű gondolataikért, utánozhatatlan szentségükért szeretünk és tisztelünk. És azokat, akiknek kedvessége elérhetővé teszi és megszilídíti a végtelent. Vajon Jézus melyik arcát ismerjük inkább? Akárhogy is érzünk és gondolkodunk vele kapcsolatban, ő hatalmasabb, sem hogy nekünk kellene helyette hatalmaskodnunk, és szelídebb, sem hogy nekünk kellene őt megszelidítenünk.
Két próféta. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Vértes Ajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.